amikor elmondta nagyapádnak, akkor bácsinak, hogy mekkorát tévedtem egy igen magyarázattal, mikor az énekek énekéből azt az igét magyaráztam, hogy fekete vagyok, de szép, aztán szép vagyok, mint Kédás hátrai. És akkor én úgy magyaráztam ezt az ígét, mintha nem Kédár lett volna odaírva, hanem Kébár, és ebben az gondolkodásban magyaráztam, hogy ugye, mint Kédárt mondtam, de Kébárra gondoltam, hogy Kédárban lettek volna a babiloni fogságban a zsidó, de valójában Kébár volt a Ágernek a vidékének a neve. Na, azt mind mondtam, és az eféléket, hogy azért, mert ott azért szép, mert a bűnbánat ment, nagyon-nagyon jó ment a bűnbánatot. Zárója, még egy zárójása, Andris, a Johanna esküje meghallgatta nagyszerű esketési prédikációmat, szó nélkül hagyta, egészen estig, amíg István be nem mutatta a pingvines filmet, ahol a pingvinek összehúzódtak és fáztak, és azt mondta Andris csendesen, hogy hallgatják András, Sipos Andrásnak a prédikációját. Azért vannak olyan szomorúak. Szóval mellé tovább az előző zárójelben maradva még, ezt elmondom, és mondtam Sándor bácsinak, hogy ez egy mekkora nagy tévedésem volt ez. Hiszen Kédár valójában simán csak egy arab sátorkészítő kézműveseknek a híres neve. Itten akkor még szabad volt reklámot írni be a Bibliába Kédár sátrairól például, és akkor így lett Kédár sátra szép, vagy ő olyan szép, mint Kédár sátra, mondta a mennyasszony. És akkor azt mondta Sándor bácsi, hogy nem tévedtél annára semmit. Nem tévedtél semmit, te vagy. Hát ez eddig én is tudtam eddig. Ja, a folytatás az, hogy a János első levele második részében van egy nagyon szép íge. A 20. versben és aztán a 27. versben megismételődik az, hogy nektek kenetetek van. És kinek, amilyen kenete van, azzal szolgál. Csak azt mondta Sándor bácsi, neked a bűnbánat kenete van, tetszik, nem tetszik, valakinek lelképpen kell szolgálni. Nagyon sok történész van a családunkban, és ezért engem mindig zavar a történelemmel való foglalkozás, de közben mégis sikerül. Hát nem vagyok nagy családhoz szakértő, de tehát a cím a szövegemnek, Jézus családja és barátai, az első rész család. A családfával kell kezdeni valami szinten, ugye? Sajnos nincs Jézusnak egy személyes életrajz szövege a kezünkben sehogy sem, de ha lenne, akkor minden valószínűség szerint hosszan vitatkoznának a biblia kutatók, hogy vajon melyik a hiteles. Amit Jézus mond, az az igaz, vagy az, amit ír le, vagy az igaz, amit Máté evangélista. Nekünk a Máté evangélium a első rész 17 verse, ez az egy van, és mégis sokan szeretik elvitatni ezt az egész nemzetségtáblázati igazságokat. Én nem lévén szakértő, bele simulok, hogy az úgy, ahogy le van írva Ábrahámtól egész az ő születéséig, az úgy igaz. Nem részletezem, de néhány szempontot szeretnék különlegesen kiemelni. Zárójelben megint még tenném azt, hogy ez egy személyes bizonyságtevés, nem tudományos értekezés, nem olvastam hozzá semmit, nem is volt időm rá. Egy micepataki szót szerettem volna kimondani, de már másképp formáltam a mondatot, de a mincsáv szót mégis kimondom, mert nagyon szeretem. Ahelyett, hogy tudományos értekezés inkább, vagy mégis inkább szót, ezt nagyon ügyesen a micepatakiak ezzel helyettesítik, hogy mintsáv. Mintsáv inkább bizonyságtevés lesz. Néhány szempont. Az első szempont kijelenteni Jézus korában valószínűleg nagyon nagy divat volt Jézus nevet adni minden harmadik vagy ötödik fiúgyereknek már a unokatestvéri közösségekben és távolságukban. Aztán nagyon gyakori volt a Júdás név, a Jakab név, szinte mint a mostani vidékeken, vagy falusi vidékeken az Alejandro. Én amikor Jézus szót kimondom, sohasem próbálom, mikor meg se gondolni, hogy összetévesztett Pablo Picasso-val, bár neki is van egy ilyen keresztneve, vagy volt. Hanem elsősorban a betlehemi törvényen kívülről, vagy másképp fogalmazva, törvényeken felüli törvénybetöltőre szeretnék szólani, szót beszélgetni, ugye? Azonban, ha a Károli szöveget olvassuk fel hangosan, olyan lazán, lépofával felolvassuk ezeket a szavakat, hogy nemzi, nemzi, nemzi. Anélkül, hogy oda nagyon figyelnénk, mert ha ezt megnézzük az újfordítást, nagyon farizeus módon kikerüli. Esze ágába sincs az útfordítónak ezt a szót új kifejezéssel mondani, nehogy obszén legyen, ehhez inkább csak annyit ír, hogy Ábrahámnak fia Izsák, Izsáknak fia Jákob, így tovább. Tehát rangsorokat mond a családról, nem pedig történés, nem mozdulatot, nem cselekedetet. Amiért ez érdekes számomra az, hogy míg, újra mondom, az új fordítás ezzel a farizeus mozdulattal kikerüli az különleges üzenetét ennek a szónak, hogy nemzé, mert ennek a különleges éppen az az üzenete, hogy Isten nem attól a pillanatok ismeri Izsákot, amikor megszületik, és akkor látják, hogy fiú, akkor Izsák, hanem attól a pillanattól kezdve, amikor a nemzés megtörténik, vagy megtörtént, de egyértelműen, ha nem is egyértelműen, de kijelzem, hogy nyelvtanilag ugye folyamatos módban van téve az a szó. Ami különleges megfogalmazású mondatot szeretném felolvasni, úgy tűnik, egy elég jó szöveg. Mivel a mi gondolkodásunk, az élet attól kezdődik, hogy a gyerek fiú, azaz megszületett, Károléknál pedig a nemzőaktus pillanatai teszi a szavak piacára, minden intimitást elhanyagolva. Izsák attól a pillanattól Izsák, amikor a nemzés megtörtént. Jézus családjának belső szókincsébe simán belefér az is, hogy az élet ura, az élőknek ura, azaz, akiket, vagy jobban mond, akiket ő még a molekuláris állapotukban is számon tart már. Jézus azért hívjuk üdvözítőnek, mert ő minden bűnünkből üdvözít, mondjuk a KT-val. A nemzés szót az ő nemzés táblázatáig akárki használhatta, akármennyire is félreérthető hangsúlyokkal, vele és általa azonban megszentelődik. Hiszen minden egyes nemzés szó valójában egy-egy házaspár szexuális életének egy-egy Istentől különösen ellenőrzött, megáldott aktusát jelzi, amelyet simán el tud takarni Jézus neve. Ezeknek következményeképpen már természetes az az elképesztően hosszú, sajnálatosan csalódás és Isten szeretett utas történelem történései, amelyek nemhogy előkészítenék Krisztus Jézus különös emberfeletti szentségét, hanem emberfeletti szentségtelenségek gyalázatait hordozzák. Másfelől pedig mindegyik ősapa a nemzés sokszor valóságos paráznaság története az időutazásra képes kegyelmet esdi, követel ki az eljövendőtől. Példák. Júda paráznasága a mennyében című történetben. Így írja a Károlyban, hogy Júda nemzé ezt is ezt Támártól. Mert bár a mai Támárnak, bár a ma Támárnak a maga helyén akár igazés van abban, hogy nem jó özvegynek lenni fiatalként, ha már vannak jogai a beteljesüléssel, akkor azt kiköveteli magának, de a legelképesztőbb mégis az, hogy amikor Támár így teherbe esik, akkor kérnek támaszt magot, meg onnannak támaszt magot. Mert ezt a két trógert Isten előzőleg elpusztította a különböző problémák miatt. De a Támár terhessége mégis ő életük válság terhessége. Nem olyan könnyű ezt utolérni, de mégis így van. Mert mindegyre azért kell a sógor házasságot beállítani, hogy nevet támasztani annak, aki meghalt gyerektelen. Kérről is azt mondja az ige, Mózes első könyve is részében nem írtam ide ki, de elolvastam, más is olvasta biztos. Azért hal meg kér, mert Isten látta, hogy gonosz, és elpusztította. Aligha kell aztán különlegesen ezt még tovább kirázni sok példával, de még fontosnak látom elmondani, hogy Dávid például, amikor nemzé Salamont még itt ki van írva meg Uriás feleségétől. Szó szerint ki van írva, hogy nem úgy mondja, hogy már az Uriás özvegye, akit ő elvett feleségül, hanem az Úriás feleségétől, ami enyhén azt az üzenetet hozza, hogy a Szentléleknek gondja van arra, hogy nem csak az első és egyértelmű parázsaság aktusban nemzett gyermek, amely még néhány éves korában meg is halt. Tehát nem az a gyermek a problémás, hanem a későbbi megszületett, a másodikén megszületett Salamon is valójában nem is annyira egyértelműen a Dávid örököse, hanem sokkal inkább az Úriásé. Úriásnak van jobban neve adva egyik oldalról. Másik oldalról pedig egyáltalán nem azért megy tovább a híres nevezetes dávidi örökség, mert Dávid milyen ügyes volt, mert szép vörösen göndör haja volt, vagy nagyszerű vitéz, hanem ebben a nyomorult házasságában és állapotában tér meg, talál megbocsátást Istennél, és ezért lett különlegesen megjegyzett és fenntartott a vérörökség. A megbocsátás sír, nem azért, mert milyen ügyes fiú volt, meg milyen nagyszerűen fejbe tudta várni Góliátot. Rövidebbre fogva, igen, még amit mondanék, igen, hogy a mi úrunk Jézus Krisztusunk édesanyjának a szüziességé az ő betlehemi szülés előttől nem csak hiszem, hanem tiszteletet fenntartom, hitelvet is. Azonban a születés utántól már semmiképpen nem látszik már, különben már a betlehemi éjszakában sem, még negyed annyira sem intelligens úrszolgáló leányának lenni, mint előzőnek. A pásztorokkal való beszélgetés inkább csak ámúldozás, és ugyanígy a bölcsekkel is. Míg előzőleg nagyon szép zsoltár szövegeket tud mondani, úgy az úrangyalának, mint Erzsébetnek a nagyjövének. Ebből származóan érződik az is, hogy csomó minden olyan mozdulata is lesz később, amikor messze menően nem ő az, aki a helyzetnek a tetőfokán lenne, a saját fiával kapcsolatosan sem sajnos. Ezért rövidebbre fogom már ezeket a szövegeket. Jézus Krisztus mindenfajta családtagja, megváltásra vágyó egyik oldalról, másik oldalról a megváltatást motiváló. A már rég elhaltak, de élők az élet urában várnak rá. A vele ekkorosztályban élők nevelőapa, édesanyja, testvérei, unokatesói, nagynénye, ánya, sógora, sógornő. A megváltást a helyettes áldozatot motiváló közé tartozik. Szeretek parákat, ilyen para szövegeket írni. Egy ilyen szöveg. Íme itt vannak édesanyád és a testvéré, mondták Jézusnak. Felele pedig erre a mindentudó Jézus, nem látom se édesanyámat, se a testvéreimet itt. Erre amazok. Kint vannak íme itt, mire ő. Á, de hogy most már látom az összes édesanyámat, meg a seregi testvéreimet, és azok mind íme itt benn vannak, és figyelnek rá, és engedelmesek nekem. Jézus barátai, nincs nagyobb szeretet senkiben annál, mint aki életét adja barátaiért. Így barátai vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok. Többi nem vagytok szolgák. Ezután mindig barátaimnak szólítalak, mert mindazt, amit hallottam az atyától, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki el, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, gyümölcsötök megmaradjon. János 15. 5. rész, János Evangélium 15. rész 13-16 terjedő versei. Balázs szót az új szövetségben filosz szóval lehet megkapni. Gondolom a fileo a szeretetnek egyik szótövéből alakul ki, amit érdekes módon barátnak fordít mindegyre a fordító, ami nem csak barát, ugye, hanem valami különleges helyzetben azért, mert hogy a szeretet szónak az egyik ragozott állapota. A mi barát szavunknak eléggé nehézkes a behelyettesítése ebbe, lévén, hogy a velék őseink, amikor megérkeztek a Kárpát-medencébe, csomó szláv keresztényt találtak itt, akik testvérül azt mondták egymásnak a testvérek, hogy brat. És azt a szót mi átvettük, aztán nem testvéreknek mondtuk, hogy brat, vagy bratyó, néha már mégis, hanem a barátságnak egy kifejezése, hogy ez jó vagy nem jó, hogy van egy ilyen töltete, hogy a testvér az eredeti szó, amit átvettünk, azt nem tudom, hogy aztán nem szláv eredet, de hogy mondták a magyarok ezt, arra nincsen tudomásom. Ha valaki tudja, megmondja. a 1930-as években kiadott bibliai lexikon tárgyalja hosszan a parátszót, amiből a filoszón kívül semmi más nem volt érdemes kivegyek, de tárgyal két más barát jegyzetet, és így az egyik a parátjog, a másik a király barátja. Mind a két kijelentés, vagy tárgyalni való, valamilyen szinten nagyon jó reá közelít azonban Jézusunk barátaira. A barátjog az a esetleg akár rokon, aki szeretetteljesen meg tudja segíteni elszegényedett rokonát, ha adósság törlesztésében egy-egy föld elzárlózása által tudja az adósságát törleszteni, és akkor az a közeli, szeretetes rokon veszi meg tőle a földet. Persze ugyancsak a zsidó, régi zsidóknak a rendtartása szerint, hogy kötelezően egy bizonyos évek után majd vissza fog kerülni az eredeti tulajdonoshoz, de ezt a jelenséget, ezt az Ószövetség barátjognak emlegeti. Nem rokonjognak, hanem barátjognak. A másik a érdekes, a király barátja. A király barátjának lenni, ez egy különleges személy, vagy jobban mondva, egy különleges talán kaszt, vagy egy különleges rend, amelyikbe beletartozhat földmestő elkezdve hercegig, de inkább ténylegesen így, hogy mindenféle társadalmi rangból egy-egy valaki, akiben a király különlegesen megbízik, és minden más tanácsosához képest közelebbinek tartja ezeket. És ezekért válságot ad, ha valami problémájuk lenne, ezeket őrzi, védi, és fontos neki a véleményük, stb. Egy ilyen helyzetben találom, hogy mintha érkeznének Jézus barátai, amikor mondja ezeket az ígéket is neki, ugye? Én választottalak titeket, ti barátaim vagytok már nem szolgák, tehát szolgarendből kivettelek, ide tettelek magam mellé, ettől kezdve barátom vagy. Nagyon tetszik nekem ez a lehetőség. Vágyok bele lenni. Nem tudom, hogy kiállította össze ezt a mai programot, talán Sándor. Őt gyanítom Szentlélek után. Ugye, édesapám azt mondta, leginkább a Szentléleket lehet minden harag nélkül, meg sértődösség nélkül megvádolni, hát ha valami jó sikerül. Szóval azt hiszem, Berkes Anyi azért választott ki engem a téma taglalására, mert valami elképesztő szoros barátság ott kaptunk Jézustól egymás iránt. Mi ketten. Meg még más két barátokkal, azaz mi négyen, Borzási, Jussi, Dobaj Laci. Vagy mi heten. A fentiek, mi, Pedő Dávidka, Bírós Anyika, Kovács Pista. Dávidka meghalt. Kovács, Kolozsvári püspöki hivatali személyiség. Bírós Anyi, annyira Gyergyó Szent Miklós, hogy már 40 éve nem láttam. Dobaj Laci van már 8 éve nem, Jussi van másfél éve. Sándorral pedig évente körülbelül 20-szor is találkozunk. Sok-sok sírunk. Néha nevetünk is. De végül mindig imádkozunk. Az történt, hogy 1973 őszén Ceausescu erőszakosan kiszakított bennünket 8 hónapra, családjainkból, testvéri közösségeink, én nekem ugye sokan vagyunk testvére, hál' Istennek, arányosokan, megfelelő.
Igen.
És a testvér család hiány lelki üreséget begyönön Szörte Sándor, és azóta is ott van. Nem csak nekem, a testvéreimnek is fontos. Mindegyre úgy is találkoznak, örömmel adtam egy testvéremnek. Mi van? Azokat, ugye? Akkor egy kis iskand is idézett, hogy annó és mindörökké amen. Ide, amit úgy olvastam a tegnap előtt újra. Jézus a barátaival úgy tárgyalja meg a szenvedéseit, mint ami velük neki egy közös és közösségi témája. Azaz számukra nem támasztja oda a helyettes áldozat öntudatadosság kínját, hanem mint akiktől példa átvevés vár el. Ahogy ő adja életét a barátaiért, hogy ők is szintúgy keressenek meg megváltásra szóló embereket. Ide nem írtam ki, de felolvasnám a folytatását, a János Evangélium 15. rész 18. verstől. A gyűlöltiteket a világ, mondja Jézus a barátainak, tudjátok meg, hogy engem elég gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Püspök Péter egyszer azt mondta, hogy ne szedegessük elé Feri bácsit, mint egy konzervet, de most mégis van egy mondásom, amit szeretnék tőle idézni, tőle idézem. Tamás Jézust a sebeiről ismeri meg, ismeri fel Istennek. Jézus az ő barátait, az életten nyert sebeinkről fog felismerni. Köszönöm.